Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Meg tudna nekem világítani valahogy az államadósság fogalmát, mert az enyém az úgy keletkezik, hogy ha többet költök, mint amennyit keresek, vagy hogyha beüt a krach, egyszerre romlik el a mosógép, a mosogatógép, meg a kazán, és ennyi pénzem nincs, akkor valahonnan szereznem kell, vagy ha kimegyek a lovira, de nem nyerek, és bánatomban a pohár fenekére nézek. De az állam az nem ilyen. Az államnál hogy keletkezik?
Egyébként nagyon érdekes kérdés, mert hogy nagyon hasonló, mint a háztartások esetében. Ugye az államháztartások a nevében is benne van, hasonlóképpen működnek, mint a háztartások, ami azt jelenti, hogy minden államnak, költségvetésnek vannak bevételei, meg kiadásai. Hogyha egy állam nagyon szerencsés, és sok pénze van, sok bevétele van, akkor a bevételek azok fedezik a kiadásokat, hogyha nem, akár csak az ön kérdésében foglalt példák alapján mondjuk egy nagyobb kiadás esetén, és nem fedezik a bevételek a kiadásokat, akkor valahonnan többlet pénzt kell szerezni. Ugye ez a többlet pénz az államok szintjén, ezt úgy hívják, hogy költségvetési hiány, mert az a gyakorlat, vagy az a tapasztalat, és ez nem egy új keletű gyakorlat és tapasztalat, és nem egy magyar sajátosság, hanem ez így van. Azt mondanám, hogy amióta modern államok vannak, és ez egy pár száz éve így van, az államok általában többet költenek, mint a bevételük. És ez azt jelenti, hogy minden évben költségvetési hiány keletkezik, az a mennyiség, amelyet a bevételek nem fedeznek, azok a kiadások, és amikor ez elkezd kumulálódni, elkezd felhalmozódni évről évre, azt úgy hívják, hogy államadósság. Tehát általában ez a fogalom, amit államadósságként kezelünk, vagy mondunk, vagy beszélünk róla, ez nagyon hasonló ahhoz, amit háztartások esetén.
Jó, de a gazdag embert nem nagyon szokta megütni, hogyha a mosógép, meg egyszerre a kazán, de gazdag államoknak is van adósságuk. Az miért van?
Pontosan így van. És itt szeretném egy kicsit így demisztifikálni ezt az államadósság fogalmát, hiszen pont erről van szó, hogyha megnézzük a teljes államadósságot a világon, ami egy óriási nagy szám, rengeteg nulla van benne, és megnézzük, hogy mely országok rendelkeznek államadósággal, akkor azt látjuk, hogy a három legnagyobb államadósággal rendelkező ország az egy Amerikai Egyesült Államok, kettő Kína, három Japán. Ez a három ország lefedi a teljes világ államadóságának közel 60%-át, és ebből csak egyedül az USA 30%-ot viszel. És ha megnézzük még a top 10 országokat, ahol a legnagyobb államadóságok vannak, akkor azt látjuk, hogy ott van még Németország, Franciaország, Olaszország, Kanada, rengeteg sok fejlett állam. Tehát az a fontos az államadóságnál, hogy igazából ezt nem önmagában kell értékelni, hogy mekkora adóssága van egy országnak, hanem meg kell nézni, hogy mekkora vagyona van a másik oldalon, milyen fejlett, milyen ennek az adósságnak a szerkezete, mennyire fenntartható, mennyire finanszírozható. Tehát ez egy kicsit összetettebb kérdés, mint egy háztartás esetében, de valóban azt látjuk, hogy igen, gazdag országoknak is lehet adósságok.
Az adósság az egy rossz dolog. Az ember azt szokta mondani, hogy hát hitel nélkül, meg adósság nélkül nem is nagyon van fejlődés.
Azt mondanám rá, hogy az elmúlt néhány száz év gazdaság történetét tekintve az adósság az egy semleges dolog, bármilyen meglepő is ez a fogalmazás. Nem mondanám sem azt, hogy rossz, sem azt, hogy jó. Vannak neki jó tulajdonságai, előnyei, ugyanúgy, mint egy háztartás esetén. Tehát, hogyha az embernek nincsen pénz, hogy vegyen egy lakást, vegyen mosógépet, és felvesz hitelt, akkor adóssága keletkezik, de azzal egy fogyasztását előre tudja hozni például, és az életszínvonalát tudja emelni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az adósság az egy ilyen olyan fogalom, aminek vannak előnyei és vannak hátrányai. A legfontosabb az, hogy ez finanszírozható-e és fenntartható-e. Tehát minden ilyen államadósság kategóriát ilyen szempontból kell vizsgálni, és nem lehet azt mondani, hogy mondjuk GDP arányosan egy 50%-os adósság az jó, egy 200%-os meg nem jó, mert hogy van olyan ország, amelyik azt is tudja finanszírozni, van amelyik meg az 50-et sem tudja finanszírozni.
Hogyan keletkeznek az államadósságok? Mi az államadósságok növekedésének a trendje? Nyilván nem egyik pillanatról a másikra üt be, és találják meg, hogy üres a kincstár.
Itt is vissza kell menni a múltba, hogy ezt jól megértsük szerintem. Tehát, hogy ahogy említettem korábban, a modern államok elkezdtek úgy működni, hogy nem volt elég pénzük, a bevételek nem fedezték a kiadásokat, elkezdtek kibocsátani adósságleveleket például, vagy kibocsátani kötvényt. Ugye az államkötvény az a leginkább eklatáns példája annak, hogy hogyan keletkezik az államadósság. Kibocsát az állam egy kötvényt, amire azt ígéri, hogy majd 10-20-30 év múlva visszafizeti, addig megfizet rá kamatot. És ebből a kötvényből befolyó pénzből finanszírozza ugye a költségvetési hiányát. Tehát így keletkezik az államadósság, így indul az egész. Ugye ha visszanézünk mondjuk az elmúlt 150-200 évre, akkor azt lehet mondani, hogy az államadósságok alakulása nagyon ciklikus volt. Ez azt jelenti, hogy például az első világháborúban, amikor nagyon nagy volt a finanszírozás igénye az államoknak,
kellett fegyverre, akkor katonára, zsoldra, ellátmányra.
Így van, pontosan kellett, és ezért több hitelt vettek föl, több kötvényt bocsátottak ki, és az államadóság megugrott. Aztán jött a gazdasági világválság, ez rátett egy lapáttal, aztán jött a második világháború, és rátett még egy lapáttal. Azt láttuk a második világháborúban, hogy GDP arányosan, ha a teljes világot nézzük, akkor a teljes megtermelt nemzeti össztermék 100%-a fölé emelkedett az államadóságnak a mértéke. Ez egy hatalmas szám, aztán a második világháború után elkezdett ez csökkenni, mérséklődni, voltak a boldog békeidők, aztán utána azt láttuk, hogy először az olajválsággal a 70-es években, aztán utána újra a 2008-as, 9-es pénzügyi válsággal, aztán a járvánnyal, Covid-dal, és most pedig ugye a nemzetközi konfliktusokkal terhelt időszakban újra növekedni kezdtek az államadóságok, és most ott tartunk, hogy újra 100% fölött van a GDP arányában a teljes világ államadósága.
Ki szokta finanszírozni egy-egy állam adósságát? Ki az, aki pénzt tesz az államba egy papírért, egy ígérvényért cserébe, hogy majd később ő ezt vissza fogja kapni, addig megkamatozik?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az államok a legjobb adósok a világon. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki mindenki adósodik el, eladósodhatok én például, mint magánszemély, eladósodhat egy vállalat, meg eladósodhat az állam, de az államnak van egy nagyon, nagyon nagy ereje a másik két szereplőhöz képest, nevezetesen azt, hogy ugye adókat tud beszedni. Tehát, hogy az államnak mindig van egy képessége, hogy ő pénzt tud teremteni, például adókon keresztül, és ebből tudja finanszírozni azt, hogy vissza tudja fizetni az adósságát. Ugye ez egy olyan nagyon fontos tényező, mondjuk egy háztartáshoz vagy egy vállalathoz képest, ami más szereplőnek nincsen.
Háztartás ezért tönkre mehet, a vállalatot bezárhatják, felszámolhatják, eltűnhet, az állam meg jó esetben 1000 évig fennáll.
Így van, így van. Tehát a példa azért azt mutatja, hogy az államok a legjobb adósok a világon, és ugye vannak ezek a hitelminősítő intézetek, akikről már biztosan nagyon sokan hallottak, ugye, akik azt mondják, hogy az egyes adósokat elkezdik minősíteni. És van egy nagyon érdekes megfigyelés, hogyha van egy adott ország, mondjuk nevezzük Magyarországnak, ahol van egy állam, meg van benne mondjuk egy vállalat, meg egy magánszemély, akkor van ennek egy ilyen hierarchiája, hogy ki mennyire jó adós, és minden egyes államban az a megfigyelés, hogy általában az állam áll a legtetején ennek a hitel minősítésnek, és hozzá képest egy adott országbeli vállalat, vagy egy magánszemély, ez biztos, hogy lejjebb rangsorolódik ebben a hitelminősítési rendszerben. Tehát, hogy minden országban az állam a legjobb adós, és általában is, hogyha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy az államok azok jó adósak, pont azért, mert tudnak adókat beszedni, tudnak bevételeket szerezni, és ebből tudják visszafizetni a kiadásaikat.
Az állam jó adós mi volt, tehát nem befolyásolja az a történeti tény, hogy a rendszerváltás idején, tehát nem is olyan nagyon régen, voltak olyan államok, amelyek úgymond átstruktúrálták az adósságot, ez magyarul azt jelenti, hogy egy részét nem fizették meg.
Így van. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként, és ezzel lehet sokat foglalkozni, mert ennek nagyon, nagyon mély vetületei vannak a mai világra nézve. Ugyanis, hogyha Magyarországra nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy hát, és erről sokan beszélnek, hogy a magyar államadóság magas. És az én kérdésem, hogy mihez képest magas? Mert ugye ez mindig relatív, és amivel ugye kezdtük, hogy jó ez államadóság vagy rossz, akkor utaltam arra, hogy igazából nem az számít, hogy mekkora, hanem hogy milyen szerkezetű, hogy finanszírozható-e, fenntartható-e. És ebből a tekintetből meg kell néznünk azt, hogy mondjuk Magyarország a többi régiós országhoz képest milyen stratégiát követett, és honnan indultunk. Mi nekünk a történelmi örökségünk. És ha megenged, akkor most egy kicsit így visszamennék mondjuk egy a 35 évet.
A rendszerváltás idején.
A rendszerváltás.
Majdnem megbuktunk annak idején, majdnem összedőlt az állam.
Igen, mert ott volt egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon különböző stratégiákat választottak az egyes államok. És nem csak 90 környékén, hanem már a 80-es években is. Mert hogyha visszaemlékszünk arra, hát én még nagyon fiatal voltam a 80-as években, de vannak emlékeim mindenféle külpolitikai műsorokból, meg ugye egyébként magánemberként is, hogy milyen volt az életszínvonal Magyarországon, vagy a környező országokból, és ezt most egy kicsit érettebb fejjel összerakom az akkori államadósság stratégiával, akkor azt látjuk, hogy mondjuk volt egy ország, nevezzük Romániának, aki azt választotta, hogy ő nem fog eladósodni. Ő a 80-as években az adósságát nullán tartotta gyakorlatilag, és amikor 90-ben értünk a rendszerváltáshoz, az ő GDP arányos államadósága az gyakorlatilag nulla volt.
Csak hogy semmi nem volt ott. Gyógyszereket, élelmiszer, csak zakuszkát ettek annak idején. Én már emlékszem, csempésztünk nekik fogamzáskátlót.
Pontosan. Ez így volt, én meg emlékszem szerkesztőre, amikor néztem a, talán ezt lehet mondani, a Panoráma című külpolitikai műsort annak idején, a rengeteg ilyen bejátszás riport jelent meg arról, hogy mondjuk Romániában milyen az életszínvonal. Én magam is azt láttam akkor gyerekfejjel, és azóta is így gondolok rá, hogy a román gazdaságpolitika annak idején hozott egy döntést, ami egy választás volt az eladósodás meg az életszínvonal között. Ők azt választották, hogy ők nem adósodnak el, ez bizonyos szempontból racionális volt. Ennek az ára az az volt, hogy az életszínvonal az alacsony volt Romániában.
Mi meg a legvidámabb barak voltunk.
Egy kicsit hasonlóak a lengyelekhez, és ennek az volt a következménye, hogy mondjuk 1990-ben mind a két országnak, Lengyelországnak, meg Magyarországnak is az adósság rátája a GDP 100%-a felett volt. Most akkor ezt kell összevetni, hogy Románia 0%, Lengyelország, Magyarország 100%. Így értünk el a rendszerváltáshoz, és innen indul a sztori.
Jó, csak a lengyeleknek volt egy nagy zuhanásuk. Igen. Nem sokkal a rendszerváltás után.
Így van, és ez egy nagyon fontos különbség, hogy ott újrahozott a gazdaságpolitikai döntést, és itt jól kell látni ennek a tudatosságát. És a lengyelek azt mondták, hogy ez egy akkora teher az államadósság a lengyel gazdaságon, hogy ebből nem tudunk kitörni. És ők azt választották, hogy akkor leültek egy asztal mellé, és elkezdték a hitelezőikkel, befektetőikkel áttárgyalni ezt az egészet, aminek az volt az eredménye, hogy egy részét elengedték, egy részét átstruktúrálták, kedvezőbb feltételekkel újra felvették, de a lényeg az az volt, hogy a lengyel államadóság, ami volt 100 körül, az leesett hirtelen 40-50%-ra. Ezzel szemben mit választott Magyarország? Jó, katonatiszként fizettünk, és mindent, amit volt adósságunk, azt elkezdtünk törleszteni.
Nyilván gazdaságtörténeti kérdés is, de lett volna esélyünk? A lengyelek már akkor is négyszer többen voltak, mint mi.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Így utólag, ugye kicsit már historizálni, hogy mi lett volna, ha, hogy mást választunk. Ugye azt látjuk, hogy a lengyelek azok tényleg egy másik ligában játszanak most, ugye négyszer akkora a lakosság, a GDP-jük is azért utolérte a magyarokat, ott vagyunk egy ligában, nagyon nagy súlyuk van geopolitikailag, gazdaságilag is. Ők ezt megtehették akkor, ez volt a döntésük, a magyaroknak más volt a döntésük. Én nem is értékelném azt, hogy melyik volt jó vagy rossz, de az biztos, hogy ezt az örökséget ezt figyelembe kell venni, amikor most ránézünk arra, hogy most hogy állunk a régiós szinten az államadóság tekintetében.
Jó, de a most régiós szinten az államadóság tekintetében ezeket az országokat, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát meg Magyarországot érdemes összehasonlítani azzal, hogy Csehország meg Szlovákia, ahonnan a történet indul, akkor még Csehszlovákia volt?
Így van, ezeket az országokat, és én kiegészíteném Romániával, mert hogy ők is itt vannak a környezetünkön, tehát a visegrádi országok plusz Románia az, amely országokat a kicsit a befektetők is így egy kalapba veszik, bár persze ez is egy heterogén országcsoport, mert a csehek azok már relatíve fejlettek a többihez képest, ugye vannak kevésbé fejlett tagállamok is ebbe az öt országban, de nagyjából ez az a csoport, akit lehet nézni. És akkor ebből a szempontból, hogyha megengedni, csak visszatérnek a dinamikákra. Mert igazából én azt mondom, és ez egy nagyon fontos állítás, hogy nem az számít, hogy mekkora a szint, hogy most hol tartunk, hogy most épp Magyarországon mondjuk 73,5% volt a legutolsó 2024-es adat, Romániában vagy Lengyelországban meg 55-60% környékén, nem csak ezt kell nézni, hanem a dinamikát. És akkor itt mondom én azt, hogy Magyarországon mondjuk 2010-ben, ami 15 éve volt, tehát hogy legyünk egy hosszabb kitekintést. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya 80% körül volt. Ehhez képest mi csökkentünk 80-ról, mondjuk 73,5-re 15 év alatt. Mit csinált a többi régiós ország? Ugye említettük, Románia elindult 0%-ról 1990 környékén, elkezdett szép lassan nőni, oda jutottunk, hogy mondjuk 30-40% környékén volt 2010 környékén, és onnan most ott vagyunk már, hogy 55-60%.
Még mindig miénk a legtöbb, de mindig a többiek szépen legtöbb. Jönnek föl.
Így van, de a dinamika az, hogy Románia az elmúlt 15 évben mondjuk legalább 20% ponttal emelte az adósságrátáját. Egy másik fontos dolog, másik fontos példa, Szlovákia példája. Ugye sokáig beszéltünk arról, hogy Szlovákia egy ilyen beszeg ország volt, ugye bevezette az eurót a régióból, egyedüliként gyakorlatilag, hogy a csehek, lengyelek, románok, magyarok úgy döntöttek, hogy nem vezetjük be egyelőre az eurót. Ők úgy döntöttek, hogy bevezették, nagyon elkezdték fejleszteni a gazdaságikat, nagyon látványos volt a gazdasági növekedés Szlovákiába, de azt láttuk, és azt látjuk az elmúlt 15 évben is, hogy a románok után náluk a második legmagasabb az adósság ráta emelkedésének dinamikája. Ők is elindultak 30-40% körüli szintről, és most ott vannak 55-60% körüli szinten. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy mennyire gondolják fenntarthatónak ezt a befektetők, mennyire gondolják a fiskális politikáról, a költségvetésről azt, hogy fegyelmezett, vagy mennyire gondolják azt, hogy nem fegyelmezett. És ebben a dinamikák nagyon számítanak, mert mondom még egyszer, Magyarország egy csökkenő államadósság trenden van, a többi ország meg stagnál, vagy inkább emelkedik.
Amikor az államadósságnak a szerkezetéről beszélünk, akkor azt kell megvitatni, hogy kinek tartozik az állam, milyen típusú hitelezőnek tartozik?
Így van.
A miénk minek?
Ugye sok dolgot lehet nézni az adósság szerkezetével kapcsolatban, ez az egyik, hogy ugye kik a befektetőink, tehát ki az, akitől kölcsön kérünk pénzt, kinek kell visszaadni, és az mennyire stabil az a befektetőkör, ez az egyik. A másik az, hogy milyen devizában adósodunk el, az is egy nagyon fontos paraméter. A harmadik pedig a futamidő, hogy rövid ideig tudunk eladósodni, vagy hosszú ideig.
Minél hosszabb, annál jobb.
Minél hosszabb, annál jobb, hiszen ugye, hogyha csak egy évre kérek kölcsön, de ugye tudom, hogy nekem jövőre is szükségem lesz pénz, akkor egy év múlva, amikor lejár, akkor újra meg kell újítani, azt újra ki kell tárgyalni, újra új paramétereket, feltételeket kell rögzíteni, ami mondjuk így macerás folyamat, vagy bonyolult folyamat, sokkal jobb, hogyha az ember iránt, vagy egy ország iránt hosszú távú a bizalom, és hosszú távú befektetőink vannak, az sokkal stabilabb finanszírozást tesz lehetővé. De visszatérve ugye a szerkezet kérdésében a befektetői körre, Magyarország például azt az utat választotta, és sok más adósságkezelő is ezt választotta, hogy diverzifikáljuk, próbáljuk megosztani a befektetői bázisunkat, ami azt jelenti, hogy próbálunk több lábon állni. Ez jelen esetben azt jelenti Magyarország esetében, hogy három fontos pillére van a finanszírozásnak. Az első, az úgy hívjuk, hogy intézményi piac, amikor profi pénzügyi befektetők, bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, magyarok és külföldek egyaránt vesznek államkötvényeket. Ez az első pillér. A második pillér, és ez ugye forint finanszírozás. A második pillér, amikor megpróbáljuk devizában finanszírozni az országot, hiszen vannak olyan külföldi befektetők, akik azt mondják, hogy hát ők forint befektetések iránt nem érdeklődnek, de hogyha esetleg euróban vagy dollárban bocsátunk ki kötvényt, adósságot, azt ők szívesen finanszírozzák és felvesznek devizadósságot. És a harmadik, ami nagyon érdekes, és egy kicsit ilyen hungarikum, vagy unikum mondjuk így a nemzetközi szintéren, az a lakossági piac, hiszen Magyarország 2012-ben igazán elkezdett egy ilyen gazdaságpolitikai fordulatot, amikor azt mondta, hogy az első két pillér, ez nem elég stabil. Hát ez olyan, mint egy szék, vagy egy asztal, hogy aminek két lába van, azt úgy könnyebb felborítani. Hozzunk létre egy harmadik lábat, egy harmadik pillért, és azt mondta az akkori gazdaságpolitika 2012 környékén, hogy a már korábban meglévő lakosság állampapír piacot erősítsük meg. És ennek érdekében 2012-ben indult egy nagyon tudatos gazdaságpolitikai folyamat, fordulat, ami azt eredményezte, hogy akkoriban a teljes államadósságon belül a lakosság részaránya 2% volt, most ez 20%. Meg tízszereztük, hogy a növekvő államadósság mellett is a részarányát a lakossági piacnak, és mára ez egy nagyon stabil pillérévé vált az egész államadósság finanszírozásnak, tehát az intézményi befektetők, a nagy profi befektetők és a külföldiek mellett ott van a lakosság, mint harmadik pillér.
Van valamilyen idézőjelben egészséges aránya az intézményi, a külföldi, meg a lakossági finanszírozásnak? Egyharmad, vagy ahogy sikerül?
Én azt mondanám, hogy ez időről időre változik. Ugye az államadósság kezelő központnak az a feladata, hogy minden egyes pillanatban felmérje, hogy mi a globális és a hazai helyzet, pénzpiacokon, tőkepiacokon, a költségvetés helyzetét illetően, a különböző hozamszinteket illetően, és az adott helyzetben, adott szituációban kiválasztja, hogy mi az optimális.
Az az optimális, ami a legolcsóbb?
Ami a legolcsóbb, és a legkisebb kockázatokat hordozza, és a legstabilabb finanszírozást biztosítja. Tehát azt mondom, hogy jelenleg ezek az arányok úgy néznek ki, hogy körülbelül a magyar államadóság felét azt az intézményi piac teszi ki, körülbelül 30%-a az a devizapiac, a külföldi devizabefektetők, és 20%-a a lakossági piac. Most azt gondoljuk, hogy ez egy egészséges arány, ettől nagyon eltávolodni nem akarunk, sem a deviza, sem a lakosság, sem pedig az intézményi piac tekintetében.
Melyik ezek közül a legstabilabb piac? Az ember azt gondolná, hogy biztos az intézményi, mert ott profik tárgyalnak profikkal. Az intézményi befektető tudja, mi a helyzet, az államadósság kezelő is tudja, mi a helyzet, biztos, hogy egy jó megoldást találnak. Az a legstabilabb láb?
Az az egyik legstabilabb láb, igazság szerint, azért is van 50% ezen a súlyon, hiszen ez egy nagyon likvid piac, tehát ugye a külföldi és belföldi profi befektetők a forint piacon nagyon szívesen választanak államkötvényt. Ugye ennek sok oka van, egyrészt az, hogy ez egy biztonságos befektetés, hiszen az államok, ahogy ugye beszélgettünk, vagy említettem a beszélgetés elején, azok nagyon megbízható adósok, tehát ott, ha valaki egy magyar államkötvényt vesz, az biztos, hogy visszakapja a pénzét. Tehát ez egy biztonság, ez egy fontos dolog. A második, hogy nagyon likvidek a magyar állampapírok, tehát nyilvánvalóan ez egy olyan befektetés, amit bármikor lehet likvidálni, tehát van másodpiaca, miután megvette egy intézményi befektető, el tudja adni, el tudja cserélni, fel tudja ajánlani fedezetként mondjuk a jegybankhoz, hogy kapjon értem más jellegű pénzt, tehát ez egy nagyon likvid befektetési eszköz. A harmadik pedig ugye a hozam, hogy hát ugye nagyon vonzó hozamokat is ajánl az AKK az intézményi befektetők részére, tehát azt gondolom ez a három tulajdonsága teszi az intézményi befektetők számára is vonzóvá az állampapírpiacot, és ezért mi is erre támaszkodunk legnagyobb részben.
De muszáj nagyon vonzó hozamot kínálni, vagy ez nem választás kérdése?
Azt mondom, hogy optimalizáció kérdése, mert ugye mindig arról beszélünk, és főleg ez a lakossági piacra igaz, hogy ugye nekünk vannak befektetőink, és mi olyan termékeket szeretnénk számukra biztosítani, amelyek számukra vonzóak. De ugye ennek az éremnek van egy másik oldala is, hogy az adósságkezelő az azért is felel, hogy ezt költséghatékony módon tudja végrehajtani, hiszen ugye nekünk az a feladatunk, hogy az államadósságot, ami jelenleg azért olyan 60 ezer milliárd forint környékén van nagyságrendileg, és minden évben a költségvetési hiányt, ami meg mondjuk a 4000-5000 milliárd forint környékén van nagyságrendileg, azt finanszíroznunk kell. Ez egy elég nagy pénz, nagy pénzösszeg, tehát nekünk meg kell találni azt, hogy ez olcsó is legyen, mert hogyha nem kellően olcsó, akkor ennek a költségei azok ugyancsak terhelik a költségvetést. Tehát nekünk azt az egyensúlyt kell megtalálni, ahol még megveszik a befektetőink a pénz, az állampapírokat, meg lejegyzik az adósság papírjainkat, de közben a költségvetést sem terheljük túlságosan.
Honnan tudják, hogy vonzó egy papír, hogy hányan jelentkeznek egy aukcióra, mennyi a túljelentkezés, ha nagy, akkor az jó?
Igen. Ugye ezt a devizapiacon és a forintpiacon ezt nagyon jól lehet mérni, és ennek vannak ilyen nemzetközileg is elfogadott mutatói. Az egyik az az, hogy ugye mi úgy bocsátunk ki kötvényeket, hogy aukciókat tartunk minden héten, vagy minden két héten, meghirdetünk egy adott mennyiséget, mondjuk azt mondjuk, hogy szeretnénk 5 éves magyar államkötvényt eladni. És azt mondjuk, hogy erre a felkínált mennyiség, az mondjuk, most mondok egy számot, 20 milliárd forint. Ennyit szeretnénk eladni. A befektetők meglátják azt, hogy 20 milliárd forintot szeretnénk bevonni, ők is elgondolkodnak egy kicsit, és azt mondják, hogy beadok egy ajánlatot. A másik befektetés ad egy harmadik, negyedik, ötödik is, és azt mondjuk, hogy a végén, ennek az aukciónak a végén ott van, hogy mondjuk van 50 milliárd forint ajánlatunk. Most akkor azt mondjuk, hogy jó, rendben, akkor mi elfogadunk ebből az 50 milliárdból 20 milliárd forintot, és akkor azt szoktuk megnézni, hogy mekkora a túlkeresletnek a mértéke. És ha azt mondjuk, hogy az 50 milliárd per 20 milliárd, az 2,5-szeres, akkor azt mondjuk, ez egy nagyon jó sikerült aukció, mert azt látjuk, hogy hosszú távon ez a 2-es fedezettségi arány az, ami azt mutatja, hogy egészséges a kereslet a magyar állampapírok iránt.
De ha egészséges a kereslet a magyar állampapírok iránt, az valahogyan azt is jelenti, hogy a befektetők bíznak a magyar gazdaságban is? Mert azt mondják, hogy hát ez jól fog ez menni.
Így van, így van. Ugye azért nagyon fontos ez a kérdés, mert amit mondtam az elején is, tehát a finanszírozhatóság, az a kérdés. Tehát a piac az mindig mond egy értékítéletet arról, hogy mit gondol egy adott ország államadósságáról, de ez csak az első szint. Mert amögött, ugye, amikor a piaci szereplők is vesznek kötvényeket, amögött is elemzők hada ül.
Szakértelem ül,
amögött ott vannak a hitelminősítők, amögött ott vannak még egyéb szakértők, akik nem csak azt nézik, hogy egy adott aukción hány milliárd forint, vagy mi a hozam, hanem hogy mit gondolnak arról az adott gazdaságról. És amikor meghozzák a döntést abban a fél órában, ami rendelkezésre áll mondjuk egy aukció esetében, akkor ők már pontosan ismerik a magyar gazdaságot, pontosan tudják, hogy akarnak-e, szeretnének-e beszállni ebbe a piacba, vagy nem szeretnének. És ez alapján hozzák meg a döntést. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó mutató, hogy ez kettőnél van, vagy kettő fölött van, akkor azt mondjuk, hogy egészséges a kereslet, és van bizalom a magyar gazdaság iránt.
Tehát minél egészségesebb egy ország gazdasága, annál nagyobb szokott lenni a túljegyzési mutató?
Van ilyen is, de igazából van egy olyan szint, ami fölött már azt mondom, hogy ott már mindegy, de csak egy összehasonlító adat, hogy ami nálunk kettő, mondjuk az elmúlt 5 év átlagában ez a fedezettség arány 2 volt, megnéztük a német adósságkezelőnek az adatait. Európa legnagyobb gazdasága, nem kicsi államadósággal, ugye nominális szintekről beszélünk, ott ez a mutató 1,5. Tehát az azt jelenti, hogy ha ott elfogad a német adósságkezelő egy egységnyi pénzt, arra csak 1,5 egységnyi kereslet érkezik, míg nálunk ez az arány 2 átlagosan. Tehát azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy ahhoz képest, hogy mi mennyi pénzt szeretnénk bevonni a piacról, a kereslet az nagyon jónak mondható.
Tehát magyarán a piac adna még többet is.
Így van, adna többet is, ugye nyilván itt meg kell nézni a hozamszinteket, tehát ott is optimalizálunk, de maga az, hogy mekkora a teljes kereslet, az jól mutatja, hogy van bizalom a magyar gazdaság iránt.
A finanszírozás második nagyon fontos lába a lakossági papírok. A lakossági papíroknál különösen az inflációhoz kötötteknél megdöbbentő pénzeket lehetett keresni, mert hát megdöbbentő volt a magyar infláció is. Itt milyen technikájuk van a költségek finomítására?
Nagyon jó a kérdés. Először is talán foglaljuk össze, hogy mi is történt idén. Mert hogy az idei év az elég izgalmas, meg mozgalmas volt a lakossági állampapírok piacán. Évelején sokat lehetett hallani arra, hogy őrület jön a lakossági állampapírok piacán.
Hát kifizetik a kamatot.
Pontosan, de hogy akkora mértékben fizettünk kamatot, vagy fizetett a költségvetés kamatot, hogy azért az megmozgatta sok ember fantáziáját, és felmerült a kérdés, hogy mi lesz ezekkel a kamatokkal. Ugye, ahogy ön is említette, jelenleg nagyon magas az infláció követő papíroknak a részaránya a lakossági portfólión belül, ami azt jelenti, hogy egy kis késéssel, ugye a 2023-as, 24-es, 22-es magas inflációs környezethez képest, ugye ezek a papírok most fizették ezeket a nagyon magas papírokat. És ugye volt egy kis izgulás a piacon, el kell mondjam, az AKK berkein belül kevésbé volt izgulás, mert mi azért bízunk ebbe a piacba, és kicsit másképp láttuk a folyamatokat, de sok szakember arról beszélt, hogy mi fog történni ezzel a piaccal. És hogyha csak a nagyságrendeket érzékeltetendő, itt azért nagyon sok pénzről volt szó, hogy a lakosság állampapírpiac az körülbelül nagyságrendileg 12 ezer milliárd forint. Ugye ebből körülbelül 7 ezer milliárd forint az a prémium magyar állampapíroknak az állománya, tehát az az infláció követő papíroknak az állománya, ami nagyon nagy mértékű, és ugye ezeknek a papíroknak az átárazódása zajlott le idén, ami azt jelentette, hogy ugye az infláció csökkenésével párhuzamosan ezeknek a kamat szintje leesett 18-19%-ról mondjuk 4-5%-ra. Ez volt az egyik ilyen fontos dolog, és az embereknek erről dönteniük kellett, hogy mit csinálnak ezzel. Ugye a kamatfizetések önmagában az idei évben körülbelül nagyságrendek 1700 milliárd forintot tesznek ki, amiről ugyancsak dönteni kell, és volt még egy nagy rész, ugye voltak olyan papírok, amik le is jártak, és meg kellett őket újítani, vagy meg kellett volna újítani, ez is 1200 milliárd forintos nagyságrendet tett ki, tehát összességében közel 10 ezer milliárd forint volt az, amiről a lakossági befektetőknek dönteniük kellett. És én azt tudom mondani, hogy az idejében nagyon bölcsen döntöttek a lakossági befektetők, és nem hagyták magukat befolyásolni mindenféle szempontok által, hanem pont az történt, ami minden egyes profi befektetőtől is várható, nevezetesen azt, hogy megnézték, hogy milyen kockázatok vannak, milyen hozamok vannak egy adott befektetés piacán, és ennek az eredménye az lett, hogy ez az óriási pénztömeg nagy részben, sőt még egy kicsit több, magasabb részben, és újra az állampapír piacon találta meg a helyét.
Nem szomorú ilyenkor az államháztartás, ők arra számítottak, azt kommunikálták, hogy költsük már el végre, hogy a fogyasztás beinduljon Magyarországon, de úgy tűnik, hogy nem ezt csináltuk, hanem megnéztük, hogy melyik a legjobb befektetési forma, visszaraktuk a pénzt.
Részben ez történt, részben azt. Tehát én azt mondom, hogy én összességében, most ez személyes vélemény, nem a teljes gazdaságpolitika véleményét képviselem, de személyesen én azt gondolom, hogy egy jó optimális mix alakult ki itt a költések tekintetében, hiszen gyakorlatilag az van, hogy ami volt 2024 végén lakossági állampapír állomány, az most 2025 augusztus végén is megvan, még egy kicsit nőtt is, de a kifizetett kamatokból nagy részt azt nem állampapírpiacra fektették újra be a lakossági befektetők, hanem például más befektetési formákat választottak, vagy fogyasztottak. Tehát, hogyha egy kicsit a GDP növekedést nézzük idén, akkor az látszik, hogy hát elmarad a várakozásoktól, de van egy nagyon fontos pillére, ami viszont jól muzsikál, és ez a fogyasztás. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk a beruházások, vagy a netto export, ugye a másik két fontos pillére a növekedésnek hogyan alakul, azt mondom, hogy relatív értelemben a fogyasztás az jól megy, és ez hozzájárul az is például, hogy ez a nagy kamateső, amiben részesültek az államadóságkezelő központtól a lakossági befektetők, ezek elfogyasztásra kerültek. De nekünk is, tehát hogy egyik része ez, a másik része meg az, hogy igazából újra odavitték az állampapírpiacra, ami meg jó a költségvetés finanszírozása szempontjából, hiszen nekünk nem veszítettük el a befektetőinket, és nekünk a finanszírozásunk eznél a pillérnél is biztosított.
Kell finom hangolni a lakossági állampapírokat, mondjuk az infláció követőekről áttérni más típusú fix kamatozású papírokra? Nagyon jó kell csinálni, mert az emberek most már tudnak számolni, jó ideje megy az állampapír kereskedés a fejükben is, tehát ki fogják számolni, hogy melyik éri meg.
Ez így van. Tehát, hogy mondtam, a lakossági befektetők nagyon tudatosak és bölcsek, tehát ilyen szempontból nincsen probléma, és nem lehet őket megvezetni, tehát pontosan tisztában vagyunk mi is azokkal, azzal hogy ez egy fejlett piac igazából a lakossági részpiac.
Vagy nem is bonyolultak a konstrukciók.
Nem is bonyolultak a konstrukciók, hiszen erre is törekedett az AKK, hogy sokfajta színes termékpalettánk legyen, amelyek egyszerűek, jól megérthetőek, és jó lehetőségeket és alternatívákat kínálnak a befektetők számára. Ugye ezt mondtuk és beszéltünk erről, hogy azért az infláció az nagyon magas volt Magyarországon az elmúlt években, és ebből kifolyólag ugye a kamatfizetés is nagy volt a lakossági papírok után. Én azt mondanám, hogy két fontos tanulságot vont le, három fontos tanulságot vont le az államadósságkezelő központ itt az elmúlt hónapokban. Az egyik az az, hogy a lakossági részpiac nagyon stabil piac, tehát lehet rá számítani, és ez igaz mind a befektetők oldalára, hogy ők is számíthattak ránk, és mi is számíthatunk rájuk. Tehát ez egy olyan fajta szimbiózus, én azt mondanám itt a befektetők és az állam között, ami mind a két fél számára előnyös. Tehát ez egy fontos, fontos tapasztalat, hogy stabil, megbízható részpiac mind a két fél oldaláról. A másik az az, és ugye beszéltünk a szerkezetéről az államadósságnak, hogy azért azt látjuk, hogy a lakossági állampapírok átlagos futamideje az egy kicsit alacsonyabb, mint az intézményi papírokhoz viszonyítva, mint a deviza papírokhoz viszonyítva. Tehát ez ugye nyilvánvalóan az államadósság kezelő központ részére egy finanszírozási, megújítási kockázatot jelent. Tehát nekünk azt át kell gondolnunk, hogy a futamidő szerkezet, a lejárti szerkezet az optimális-e, vagy azon kell-e módosítani.
Tehát kicsit hosszabb papírok irányába
gondolkodnak? Kicsit hosszabb papírok irányába, így van. És a harmadik ilyen fontos tényező, az pedig valóban a költség, de ennek egy mélyebb vetülete is van, és ez pont amire ön utalt, ez a fix és változó papíroknak az aránya. És azt láttuk, itt megnéztük a kollégákkal visszamenőleg is, hogy amikor ez az egész történet elindult a 2010-es évek elején, akkor mondjuk az első 10 évben, vagy 2012 és 22 között azt láttuk, hogy alapvetően a lakossági termékportfólióban a fix kamatozású papíroknak az aránya az magas volt, és kevés volt a változó. Ugye ez miért jó? Azért, mert kiszámítható. Azt lehet mondani, hogy ők is, tehát a befektetőink is tudják, hogy mire számíthatnak. Mondjuk most van egy fix MAP papírunk, ami 6,5%-ot kínál, és azt tudjuk, hogy a lejáraték éveken keresztül minden évben fog fizetni 6,5%.
Most már csak abba kell bízni, hogy az infláció ne robbanjon meg.
Így van, meg van a másik papír, ami változó kamatozása, és valamihez hozzá van kötve. És ezt lehet az inflációhoz kötni, vagy van egy másik papírunk, ugye a bónusz, magyar állampapír, ami pedig ugye a DKI hozamokhoz, tehát egy intézményi diszkont kincstárjéhez van kötve, és a felett biztosít valami prémiumot. De ugye ez egy olyan konstrukció, ami nagyon nem kiszámítható adósságkezelési szempontból sem, hiszen hogyha az infláció felmegy, vagy a diszkontkincstárjegyek hozama felmegy, akkor automatikusan az AKK többet fizet. És ugye nekünk ezt kell mérlegelni, hogy ez a fix változó arány, ami az elmúlt három évben nagyon eltolódott, mert korábban mondjuk ez volt mondjuk kétharmad, egyharmad arányba a fix irányába, most ez kétharmad, egyharmad a változó irányába, ami egy teljesen más konstrukció, és teljesen más pénzügyi kiszámíthatóságot jelent az AKK számára. Tehát ugye most van egy ilyen gondolkodás az AKK-ba, hogy ezeket a paramétereket hogyan tudjuk úgy finomhangolni, hogy ez a befektetőink számára is vonzó legyen, és az adósságkezelés szempontjait is tudjuk érvényesíteni.
De a befektető számára a választási lehetőséget megkívánják adni, hogy a fix és a változó kamatozású papírokból akár többből is tudjon választani. Nem mindenkinek ugyanazok az életcéljai, nem mindenki ugyanolyan távra kívánja nélkülözni ezt a pénzt.
Így van. Ez természetesen ezen nem kívánom most módosítani, tehát szerintem az egy nagy előnye és erénye az AKK termékportfóliójának, hogy színes. Hogy vannak változó papírok, vannak fix papírok, vannak hosszabb, rövidebb lejáratok, vannak deviza, van forint papír, tehát sokfélét kínálunk a befektetőknek, pont azért, amit ön is említett, hogy különbözőek a preferenciák. Az emberek különböző dolgokat akarnak csinálni a pénzükkel, rövid távra lekötni, vagy hosszú távra, és ezt szeretnénk minél inkább kiszolgálni, hogy tudjanak választani. Ez a portfólió szemlélet, amit kínálunk nekik. De emellett ugye a másik, hogy nekünk azt is ugye felelős államintézményként biztosítanunk kell, hogy ez optimális szerkezetben valósuljon meg. Hiszen ugye ez egy fontos pillér a lakosság, mint említettem, 20%-ot képvisel teljes államadósságból, tehát ugye mi nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy ott az nem érdekel minket, hogy milyen paraméterek vannak, tehát azt szeretnénk, hogy a befektetőink számára is optimális legyen, és széles termékpaletta, de az adósságkezelés is jól járjon.
Van az államadósságkezelő központnak valami kötelezettsége, hogy mondjuk szám szerint milyen szinten tartsa az államadósságkezelésnek a költség oldalát, vagy hát a lehető legalacsonyabban ez van kiadva?
Lehető legalacsonyabban, így van. Tehát ugye ez egy olyan mutató, amelyre nyilván mi is hatással vagyunk, de körülöttünk a világ is nagyon nagy hatással van. Tehát ugye nyilván ezt azt határozza meg alapvetően, hogy milyen általában a magyar államnak a finanszírozási költsége, milyen az a hozamkörnyezet, amiben működünk. Ez sok minden meghatározza, meghatározza a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája, meghatározza a költségvetés helyzete Magyarországon, meghatározzák a globális folyamatok, hiszen ne feledkezzünk el arról, hogy ugye alapvetően itt arról van szó, hogy vannak fejlett országok, ahol vannak tőkepiacok, és mi ahhoz képest árazódunk be, mondjuk így. Tehát nyilván, hogyha mondjuk Németországban, az eurozónában, Amerikában a hozamszint emelkedik, akkor azt a magyar hozamszint is le fogja követni, és a mi finanszírozásunk drágább lesz. Ha ez lefelé megy, akkor ugyanazt követjük mi is. Tehát, hogy sok tényező is a játszma.
A lakossági állampapírokkal kinek kell, kivel kell versenyeznie a magyar államnak, a bankokkal, a befektetési alapkezelőkkel, más országok piacaival? Van olyan ország, talán Románia, ahol az ottani lakosság a saját államát nem is igen finanszírozza. Más elképzelései vannak róla. Nem úgy, mint nálunk.
Igen, ez pontosan így van, hogy mondja, hogy mindezekkel versenyeznie kell az AKK-nak. Tehát ugye vannak más pénzügyi szolgáltatók belföldön és külföldön is, és az emberek, ahogy mondtam, teljesen tudatosan döntenek, tehát nekünk azt kell megnézni, és én azt javaslom egyébként a befektetőinknek is, hogy azt nézzék meg, hogy ebben a kockázat, hozam, likviditás hármasban, ebben a térben, ebben a koordinátorrendszerben hogyan helyezkednek el a befektetések. És én ebből a szempontból most nyilván én elfogult vagyok a saját intézményem és szerepem miatt, de én azt mondom, hogy ebben a versenyben az állampapír az egy nagyon jó befektetés, mert hogyha megnézzük, hogy a kockázatai azok magyar befektetésekhez képest ugye gyakorlatilag nulla, hiszen ugye minden országban az állampapír szokták kockázatmentes befektetésnek hívni.
Ezért fizet kevesebbet, mint a kockázatos.
Így nyilván. Van. Így van, tehát ugye ez pontosan erről van szó, hogy minden más az országban az kockázatosabb benne, hiszen az állam a legjobb adós. Tehát ilyen szempontból, kockázati szempontból az állampapír jó befektetés. Likviditási szempontból ugyancsak jó befektetés, hiszen gyakorlatilag a lakossági állampapírok kis diszkonttal, vagy 100%-on, vagy 99%-on visszaválthatóak bármikor. Tehát ez egy nagyon olyan befektetés, amit bármikor gyakorlatilag pénzé lehet tenni, és a hozamokról meg már beszéltünk, hogy azok meg viszonylag azért magasak, mondjuk ha összevetjük egy látra szóló banki betéttel, vagy akár más befektetésekkel is, tehát ebben a versenyben is megállja a helyét. És ugye még lehet mondani egy olyan befektetést, amelyik valamelyik kategóriában esetleg jobb, mint az állampapír, mert még likvidebb, vagy még biztonságosabb, mondjuk egy külföldi befektetés akár, vagy még magasabb hozamot tud gerjeszteni, vagy termelni, de hozzá kell tenni a másik két kategóriát. Mert mondjuk lehet, hogy valaki mondjuk vesz egy amerikai részvényt, és az magasabb hozamot tud elérni, csak ugye tisztába kell lenni annak a kockázataival is, hogy egy részvényárfolyam az volatilisan mozog, az nem csak felmehet, hanem lemehet is.
Türelem kell hozzá.
Így van.
Ne remegjen a kéz.
Türelem kell hozzá, ne remegjen a kéz, az gyomor kell, hogy valaki oda befektessen. És ugye van egy árfolyam kockázat is, például, hogyha valaki euróba vagy dollárba fektet be. Tehát azt mondom, hogy nem belemenve itt az egyes befektetések elemzésébe, hogy ez egy összetett kép, kockázat, likviditás, hozam. Ezt a hármat kell megnézni, és én azt gondolom, hogy ebben a hármas koordinátorrendszerben a magyar állampapír az egy versenyképes befektetés.
Mikor készülnek állampapírban új terméket a piacra dobni?
Ugye ez egy folyamatos optimalizációnak az eredménye. Ugye volt már finom hangolás a lakossági piacon tavasszal is, amikor áttekintettük, hogy ott mik a folyamatok. Egy kicsit igazítottunk a paraméteren. Most jelenleg is zajlik egy ilyen folyamat. Ugye a miniszter úr, nemzetgazdasági miniszter már utalt rá a nyár folyamán augusztusban, hogy van egy ilyen gondolkodás, ezt meg tudom erősíteni. Van egy ilyen gondolkodás, hamarosan kijövünk a részletekkel. Ugye itt a lényeg az, amit mondtam az elején, vagy a közepén, vagy ennek a blokknak az elején mondjuk így. Ez a három paraméternek a hangolása, hogy a stabilitás megőrzése, mint az egyik, a futamidő és a költségek. És ezt a hármat szeretnénk úgy optimalizálni, hogy az minden szereplő számára jó legyen.
Negyedik szempontot nem kell figyelembe venni, a közelgő választásokat, amikor minden kormány szeret valamiféle ajándékot adni, de hát az nem szokta olcsóbbá tenni a finanszírozást. Tehát nem lehet sokkal jobb állampapír kondíciókat, ha a finanszírozást szinten kell tartani.
Én azt gondolom, tehát kettő dolog. Egyrészt azt gondolom, hogy általánosságban a választásoknak nincsen hatása ezekre a folyamatokra, hiszen az államadósság kezelés az egy olyan szakma, mint minden más, aminek vannak szabályai. Ez az egyik, a másik meg az, hogy egy olyan szakma, amit a piac nagyon figyel, és nagyon érzékeny minden mozdulatra, rezdületre, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból a választás az nem egy kiemelten fontos szempont az adósságkezelés struktúráját illetően.
Nem lehet rángatni.
nem lehet rángatni. Tehát itt a kiszámíthatóság az a magyar befektetőinknek és a külföldi befektetőinknek is fontos, tehát nem lehet azt mondani, hogy hirtelen ma ezt csinálom, holnap meg azt csinálom. Tehát a kiszámíthatóság az egyik. A másik pedig a finanszírozási igény kérdés, ami felmerülhet, de én itt meg őszintén megmondom, hogy elég nyugodt vagyok, mert hogyha mondjuk csak ugye régiós kitekintéssel kezdtük az adósságok esetében, hogyha a költségvetési hiányt nézem, azt mondom, hogy a magyar költségvetés nagyon jól áll. Ugye a hivatalos hiányszám mondjuk az idei év tekintetében az 4,1%, ugye a miniszter utalt rá múlt héten, hogy ez valahol 4-4,5% körül mozoghat a GDP arányában.
Igen, csak kicsit gyorsan szokott az utóbbi időben romló irányba változni.
De ugye ez a 4-4,5 ez még ott van közel a 4,1-hez. Na most ahhoz képest, akkor nézzük meg, hogy mi van Szlovákiában, Romániában, Lengyelországban. Ezekben az országokban, közeli országaink és összehasonlítható országaink, 4-essel nem kezdődik költségvetési hiány, 5-össel, de inkább 6-ossal vagy 7-essel. Ugye a Romániában egy írtó nagy költségvetési konszolidációt jelentettek be, annak érdekében, hogy 9% környéki szintről lehozzák 7-re. Lengyelország már most mondta, hogy ő 7% környékén van, és a szlovákok is 5-össel kezdődő költségvetési deficitet mondtak. Tehát, hogy ebben a koordináta rendszerben azért a magyar adósság, annak ellenére, hogy választások közelegnek, egy nagyon moderát és limitált szinten van, és ezt a befektetők szerintem értékelik és érzékelik, hogy azért itt nincs az a fajta osztogatás, meg költekezés, amire esetleg sokan számítanak, hanem egy fegyelmezett fiskális politika zajlik.
Ha egyszer elkezdene a GDP, a nemzeti össztermék nőni, az államadósságkezelőközpontnak volna valami dolga? Akkor nagyon mást kell csinálni, vagy akkor is ugyanígy kell pótlólagos forrásokat szerezni?
Az államadósságkezelő központnak mindig van dolga, ezzel nem fogunk unatkozni a következő években sem, így mondanám. Természetesen van, hiszen ugye van egy nagyon nagy meglévő államadósságunk, körülbelül 60 ezer milliárd forint, ami nagyon sok nulla. Ennek az átlagos futamideje az körülbelül 5 év, vagy 5,5-6 év. Ez azt jelenti, hogy minden évben lejár nagyságrendileg 10-12 ezer milliárd forintnyi adósság. Ugye ez azt jelenti, hogy ezeket meg kell újítani, hiszen ezeket görgetjük magunk előtt, plusz ugye minden évben, amennyiben a költségvetés hiánnyal zár, akkor az még egy plusz finanszírozási igényt jelent, ami még néhány ezer milliárd forint.
Ha egyszer nem zárna hiánnyal, ez a plusz finanszírozási igény nem volna.
Így van, ez kiesne, de akkor is ott maradna mondjuk ez a nagyságrendek 10 ezer milliárd forintnyi adósság, ami lejár minden évben, és akkor meg kell újítani. Tehát az adósságkezelőnek van feladata jövőre tekintve is, ez minden adósságkezelőnél így van, nem csak Magyarországon, Norvégiában is, meg Angliában, meg az Amerikai Egyesült Államokban is. Ugye itt épp az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt optimalizálni. Tehát, hogy nem csak az a kérdés, hogy hogyan menedzsék, hogy általában is hogyan vonunk be pénzt, hanem hogy ezt jó szerkezetben tudjuk megtenni, és ehhez járul hozzá például az is, hogy a lakossági piacot áttekintjük, az intézményi piacra figyelünk, és a devizapiacra is figyelünk.
A devizapiacnál volt egy ilyen bűvös 30%-os arány. Ezt, amit az államadósságkezelő központ azt mondták róla, talán önök is magukról, hogy ezt tartani akarják. Ezt tartani akarják? Vagy itt nincs is ilyen szám?
Szám az van, mindig van szám, hiszen ugye nekünk van egy kockázatkezelési rendszerünk, amihez tartoznak mindenféle mutatók, és mi nézzük azt, hogy mikor optimális az adósság szerkezete. De ugye, ahogy említettem már korábban is, hogy mi az optimális, az változik időről időre. Ez az a devizadósságnak a teljes adósághoz viszonyított részarány, az jelenleg a 30% körül ingadozik, ahogy említette is, de ez az elmúlt 15-20 évben, vagy az rendszerváltás óta, ez volt, hogy 50% volt, meg volt, hogy 15% volt. Az 50% azt gondolom, hogy az egy kicsit magas. De a 15% az meg azt gondolom, hogy egy kicsit alacsony. Hiszen a devizaadósságnak, mint az összes többi elemnek, vannak előnyei, meg hátrányai is a többivel szembe, és mindig az optimálist kell megtalálni. És én azt gondolom, hogy az a szint, ahol most vagyunk, ez a 30%, ez körülbelül optimális a jelenlegi helyzetben, se nem sok, se nem kevés. Ugye ez nagyjából ott is van a historikus átlag környékén, az 30-35% között van valahol, ahol volt ez a devizadóság aránya az elmúlt mondjuk 20 évben, és azt gondoljuk, és azt mutatják az előrejelzésünk is, hogy nagyjából ennek az évnek a végén, és a következő évnek a végén is 30% körül fog lenni az devizadóság aránya teljes adósághoz képest, és azt gondoljuk, hogy ez egy egészséges, menedzselhető, finanszírozható szint.
Mi van az előny, meg mi van a hátrány kosárban? Mert a lakossági finanszírozásnál itt nagyjából az előny kosarat szokták felsorolni a devizánál, meg hát a hátrányokat is.
A deviza adósságnak nagyon sok előnye van. Az egyik például az, hogy deviza, és néha az embernek vagy egy országnak szüksége van devizára, mert devizában van a kötelezettsége, tehát ki tudja fizetni. A másik az, hogy költségben olcsóbb, sokkal olcsóbb a forinthoz képest, hiszen ott nem kell megfizetnünk azokat a felárakat, amelyek a magyar adósságra, forint adósságra rakodnak, tehát sokkal olcsóbb. Csak hogy mondjak egy példát, idén ugye volt több devizakötvény kibocsátásunk is, mondjuk volt egy 10 éves dollár kötvény kibocsátásunk is, ezt a végén elcseréljük mindig euróra, mert alapvetően nekünk euróra van szükségünk, az euróban számított költség az körülbelül a 4,3% körül volt. Ehhez képest, hogyha megnézzük mostanság, hogy mennyi egy 10 éves magyar forint államkötvénynek a kamata, a hozama, az 7% körül van, tehát majdnem 3% pont a kamat előnye egy 10 éves devizakötvény kibocsátásnak egy forint kibocsátáshoz képest. A másik ilyen nagy előnye az a futamidő. Amikor devizakötvényeket bocsátunk ki, mondjuk maradjunk ennél a dollár kibocsátástól, ami júniusban volt, ott 3 futamidőt céloztunk meg, 5 éves futamidő, 10 éves futamidő és 30 éves futamidő. Tehát voltak olyan befektetőink, nem is kevesen és nem is kis mennyiségben, akik hajlandóak voltak 30 éven finanszírozni a magyar államadósságot, ami megint csak ezt a nagyon erős befektetői bizalmat jelzi. Ugye a forint piacon vagy a lakossági piacon nincsenek 30 éves papírok, vagy nagyon, nagyon ritkák, és nem is lehet akkora mennyiséget bevonni. Csak egy példát hadd mondjak a 30 évre, mert ez újabb előnye a devizának, a gyorsaság. Volt egy 30 éves kibocsátásunk most nyáron, 1,5 milliárd dollár értékben vontunk be pénzt, forrásokat, ami körülbelül mondjuk 500 milliárd forint nagyságrendileg. Van nekünk, volt nekünk egy papírunk 2021-ben, a 2051G típusú papír, ami egy 30 éves papír volt, ugyanúgy, mint ez a dollárpapír, és elkezdtük aukciókon értékesíteni. Eltelt 2021 óta 4 év, lassan 5 év a kibocsátás óta, ez alatt az összes állomány, amit tudtunk értékesíteni, az körülbelül 200 milliárd forint volt 4 év alatt. Ezt, ennek megfelelő mennyiséget, vagy ennek a 2,5-szeresét, 500 milliárd forintnyi összeget a dollárpiacon bevontunk egyetlen egy szép délutáni napon, júniusban, sokkal gyorsabban. Tehát ez egy nagyon koncentrált piac, a devizapiac, hiszen óriási a likviditás, hiszen az egész világ befektetőit megszólítjuk. Tehát amellett, hogy költséghatékonyabb, olcsóbb, hosszabb futamidejű, a befektetői bázisunk sokkal szélesebb devizában. Tehát ezek az előnyei. És akkor nyilván van egy hátránya, amit sokszor szoktak mondani, ugye az árfolyam kockázat. Hiszen ugye, hogyha mondjuk én felveszek 1 milliárd eurónyi adósságot, és mondjuk 400 forint az árfolyam, akkor ez forintba kifejezve 400 milliárd forintot jelent. De hogyha az árfolyam elmozdul mondjuk 350-re, vagy 450-re, akkor ennek az 1 milliárd eurónyi adósságnak az értéke is változik 350 milliárdra, vagy 450 milliárdra forintban. Tehát változik az adósság értéke az árfolyam függvényében, és ugye ezt hívjuk úgy, hogy árfolyam kockázat, és ezt szokták egy hátrányának nevezni a devizadóság.
Ugye 1500 milliárd forintnyi dollár. A kínaiak finanszíroznak bennünket? Ez amikor azt mondjuk, hogy panda kötvényt jegyeztek le?
Uh-huh. Így van, azt így van.
Mibe? Kínai pénzbe?
Így van. Ugye úgy hívják, hogy renminbi a kínai pénzt, és abban finanszíroznak minket. Ugye amikor azt mondtam, hogy több lábon próbálunk állni, és diversifikáljuk a portfóliót, az igaz nagyon magas szinten is, hogy lakosság, intézmény meg deviza, de igaz csak a deviza részpiacon belül is. Ugye azt lehet mondani, hogy ott is szeretnénk minél több befektetőt megszólítani. A nagy része az adósságunknak az euróban van denominálva, a devizadósságnak, majdnem a fele. Egy nagyon nagy része dollárban van denominálva. A kettő együtt az körülbelül a teljes devizadósságnak a 96%-át teszi ki, de van még két kicsi deviza, hát kicsi, most relatíve, a japán jen és a kínai renminbi, amiben ugyancsak bocsátunk ki kötvényeket, és próbáljuk megszorítani a japán és kínai befektetőket. És ők ezt nagyon szívesen veszik egyébként, és ez a diversifikációs folyamat részeként került sor arra a panda kötvény kibocsátása, amit az előbb említett.
Amikor japán befektetők, akkor azok japán lakossági vagy intézményi befektetők, japán nyugdíjalapok, vagy a kimonós hölgy, akinek van megtakarítása, az megfinanszírozza Magyarországot.
Kimonós hölgyet, az kevesebbet látok a befektetőink között, de ugye áttételesen ők is szerepelnek, hiszen ugye ott nagyon nagy a lakossági megtakarításoknak a volumene is Japánban, és ugye ezeket különböző pénzügyi intézmények becsatornázzak, és ezek a pénzügyi intézmények, nyugdíjalapok, biztosítók, bankok vásárolnak külföldi állampapírokat, például magyar állampapírokat, tehát nekünk igen, a japán piac az egy fontos piac, és valóban onnan is szoktunk forrásokat szerezni.
Augusztusban volt fél éve, hogy átvette az államadósságkezelőközpont vezetését a jegybankba távozó Kurali Zoltántól. Azt mondta, egész beszélgetésünk arról szól, hogy ez nem az a terület, ahol nagyon lehetne rángatni bármit, és a személyi változásoknak van valami következménye a kezelőközpont működésére?
Én azt mondanám, hogy nincsen. Ugye valóban február elején csatlakoztam az AKK-hoz, korábban nagyon érdekes, mert én is dolgoztam az MNB-be 17 éven keresztül, tehát kicsit így helyet is cseréltünk. Ugye Kurali Zoli elment az MNB-be, én meg jöttem egy kis kitérő után az AKK-ba, az MNB-ből. Ez egy érdekes váltás volt. Én azt gondolom, hogy az AKK-nak a szakembergárdája az kimagaslóan jó, kimagaslóan tehetséges és felkészült. Tehát azt gondolom, hogy most minden kihívásra készen állunk. Valóban történtek szervezeti változások, illetve személyi változások is az elmúlt fél évben, 7 hónapban. Én azt gondolom, hogy ez minden vezető váltásnak a velejárója. Nem gondolnám, hogy ezek drasztikusak voltak, vagy bármilyen földrengés lett volna az AKK-ba, tehát nagyon sok kulcsember ott maradt, és akikkel erősítettünk, azok valóban erősítést jelentenek az AKK szempontjából. Ugye jelenleg úgy néz ki a szervezeti struktúra, hogy 2 vezérigazgató helyettes kolléga segíti az én munkámat, mind a 2 kiváló szakember. Az egyikőjük ugye Kolozsi Pál, aki az általános vezérigazgató helyettes, ő egyébként korábban ugyancsak az MNB-ben dolgozott hosszú ideig, egy nagyon széles látókör makrogazdasági kérdésekre nagyon érzékeny kollega, tehát azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van nála a stratégia és a piaci területek is. A másik vezérigazgató helyettes kollégám pedig Vitéz Krisztián, akinek pedig több mint 2 évtizedes tapasztalata van az AKK-ba, tehát én azt mondanám, hogy ő pedig az adósságkezelésnek a gurúja, mindent ismer, átolt szették és szőröstől bőröstől az adósságkezelésben, tehát azt gondolom, hogy kettőjükre nagyon nagy mértékben lehet számítani, és a velük dolgozó kollégák is mind kiváló szakemberek, tehát én azt gondolom, hogy ilyen HR szempontból semmilyen kihívás nincs most az AKK-ban.
Döntések hogy születnek az AKK-ban? A stratégiai és az egyéb vezérigazgató helyettesek megtanácskozzák az elnök vezérigazgatóval, és akkor öné a személyes döntés felelőssége? Mit dobjunk a piacra, mennyiért, vagy ez nem ilyen egyszerű?
Ugye ez egy fokkal bonyolultabb. Egyrészt ugye az AKK, az a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete tartozik, tehát nyilvánvalóan ugye a minisztériumnak is van egy képe arról, hogy a költségvetés alapvetően hogy néz ki, és ahhoz tartozó finanszírozásról is van egy képe. Ez az egyik első réteg. A második, hogy van egy AKK-nak egy igazgatósága, amelynek én egyébként az elnöke is vagyok, de vannak egyéb tagjai is, máshonnan, más szervezetekből, alapvetően ugyancsak a Nemzetgazdasági Minisztériumból, tehát az igazgatóság az a következő ilyen döntéshozó szerv, ahol stratégiai döntések születnek, és a harmadik szint az, amikor valóban én és a kollégám, a vezérigazgató helyettesek, illetve ugye vannak különböző bizottságok is az AKK-n belül, amelyek dolgoznak, ezek közös döntéseket hoznak, és akkor mindig megtaláljuk, hogy az adott aktuálisan érvényes stratégia mellett, melyek azok a taktikai lépések és döntések, amelyeket meg kell hozni.
Az államadósság kezelő központ ugye nem azonos a magyar államkincstárral. A kettő között milyen együttműködés van? Ők értékesítik azokat a papírokat, amit az államadósság kezelő központ a lakosságnak a piacra dob?
Így van. A kapcsolat az kiváló, ugye ők is az NGM égisze alatt tartoznak, és mondhatom, hogy tényleg kiváló mind a szakmai, mind az emberi kapcsolat. Hosszú múltra visszatekintő kapcsolat van a Magyar Államkincstár és az AKK között, és valóban ők az egyik forgalmazóink, ugye a lakosság állampapírok tekintetében.
A díjmentes forgalmazó.
Így van. Ugye a MÁK az intézmény, akinél egyébként a lakossági befektetőknek a nagyobbik része, 2/3 része ott van, és akkor az 1/3 része az egyéb banki, egyéb pénzügyi intézményeken keresztül kerül forgalmazásra.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, nagyon sok pénzről van benne szó. Javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd készhez. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.